Az én előadásomban a folyamatos integrációról, vagy continuous integrationről, illetve a buildről, amiről most így az előadásra felkészülve megtudtam, hogy kódépítésnek kell mondani magyarul. Szóval erről a két témáról fogok beszélni. Nagy Gáspárnak hívnak, és én alapvetően szoftverfejlesztéssel foglalkoztam, vagy hát még mindig szoftverfejlesztőnek tartom magam, és így visszagondolva rájöttem arra, hogy végülis a .NET legelső megjelenés, az első beta verziójától kezdve ezzel foglalkozom, illetve a Team Foundation szervernek akkor még talán Visual Studio Team System, vagy nem is tudom, minek hívták akkor, azt is az elejétől fogva használtuk abba a cégbe, hát használtam én is abba a cégbe, amivel, ahol dolgoztam. Főleg, hogy most is szoftverfejlesztőnek tartom magam, igazából ilyen 6-7 éve volt egy ilyen váltás az életemben, úgymond, mert addig is használtunk mindenféle agilis szoftverfejlesztési módszereket, de valahogy akkor tudatosult bennem, hogy persze lehetek egy nagyon szuper agilis szoftverfejlesztő, ismerhettem az XP-nek a összes csínyát, binyát, de igazából egy jó teszteléssel, jó tesztelés nélkül az én munkám valójában semmit sem ér. És elkezdtem sokkal többet az agilis teszteléssel foglalkozni, aminek az lett az eredménye, hogy végül egy ilyen nyílt forráskód, vagy hát open source agilis fejlesztői tool kezdtem el csinálni, úgy hívják, hogy SpecFlow, és legalábbis a saját kis kategóriájában most már ez a .NET-es világban a BDD tesztelői túl a következő, vagy az evéd utáni előadásban lesz egy kis demo erről is. Amit most csinálok manapság, az, hogy megpróbálom ezeket a tapasztalatokat továbbadni, csapatokat, tímeket segíteni abban, hogy hatékonyabban használják a tesztelési eszközöket, illetve hatékonyabban fejlesztenek, mert az egész, ahogy a István is mondta, a tesztelés sokkal kevésbé elválasztható a fejlesztéstől, mint korábban. És szerencsés módon a Microsoftnak a termékei nagyon jól beleilleszkednek legalábbis az utóbbi években. Nagyon sok fejlődés van ebből a szempontból, ebbe a fejlesztői életciklusba, szóval az embernek nem kell egyáltalán szégyenkeznie, mondjuk, hogyha ilyen Microsoftos fejlesztői platformon próbál agilis fejlesztést folytatni. A mai előadásban nyilván teljes részletességben nem tudom feltárni a Continuous Integration minden részletést. Három témát gondoltam egy kicsit jobban kiemelni. Az egyik az, hogy mit is jelent az, hogy integráció, mit is értünk ez alatt egész pontosan. A második, ami talán egy kicsit meglepő lehet, az, hogy az open source fejlesztés hogyan kapcsolódik ebbe a folyamatos integráció témakörbe. És persze nyilvánvalóan én is tudom, hogy én is próbálok tegezni mindenkit, elnézést, hogy ti valószínűleg nem open source fejlesztőként ültök itt, hanem valamilyen cégnél dolgoztok, és ez a foglalkozásotok. De ettől függetlenül van kapcsolat a kettő között, és majd megpróbálom elmondani, hogy mi. Illetve a végén egy kicsit az integrációs tesztelésről is szeretnék egy pár mondatot mondani. Meglátjuk, hogy férek bele majd az időbe. Szóval a legelső téma akkor ez a folyamatos integráció, és egy kicsit bevezessem a témát, megpróbáltam egy nagyon egyszerű folyamatot itt fölrajzolni. Tegyük fel, hogy egy ilyen óriási nagy tímünk van, mindösszesen két emberből áll, Attilából és Zsoltból. Attila nem összefügg az Attila előadóktól, ez egy másik történet, de ezt most nem mesélem el. Mindösszesen két fejlesztőnk van, és ők ugye valamilyen szinten párhuzamosan dolgoznak, saját gépük van, és ezek a kis pöttyök reprezentálják az egyes ilyen change-setjeiket, vagy módosítási csomagjaikat, amiket aztán elmentenek a verziókövető rendszerükbe, és mivel párhuzamosan dolgoznak, egy idő után a saját verzióikat megpróbálják így összefésülni. Úgyhogy ez egyfajta nagyon egyszerű megközelítése lehetne az integrációnak. De kérdés, hogy tényleg erről is van-e szó? És hogy ezt egy kicsit szemléletesen még leegyszerűsítettem a problémát. Attila és Zsolt továbbra is párhuzamosan dolgoznak egymással, de Attila mindösszesen csak egy apró módosítást csinál egyik CS nevű C-sharp fájlba, Zsolt pedig egy másik CS nevű C-sharp fájlt módosítja, és aztán megpróbálják összefésülni a munkájukat. Az a kérdés, hogy van-e szükség ilyenkor integrációra? Mit gondoltok? Ki szavaz arra, hogy ilyenkor kell integrálni? Oké? Okay. És ki szavaz arra, hogy nem? Nyilván. nyilván két különböző fájlt módosítottak, tehát ilyen fájlszintű konfliktus valószínűleg nincsen a munkájukban, de mondjuk, hogyha mind a kettőnek éppen az volt az ötlete, hogy most már az alkalmazásnak egy fontos részletét az ember pénzének a leemelését implementálják, csak valamiért az egyik úgy gondolta, hogy ennek a rendelésnek, a processzálásának a részébe kell tartoznia, a másik pedig úgy gondolta, hogy ennek a rendelés véglegesítésébe kell tartoznia. Hogyha mondjuk mind a ketten ugyanezt a sort véletlenül beleírják, akkor bár fájlszintű konfliktusok nincsen, de a termék az nem feltétlenül azt fogja tenni, amit mi elvárnánk, főleg, hogyha éppen a mi bankszámlánkról van szó, és nem az ügyféléről. Úgyhogy nyilvánvalóan ebből is látszik, hogy az integráció az jóval több, mint egy ilyen egyszerű fájlszintű konfliktuskezelés. És nagyon nehéz azért ettől függetlenül megfogalmazni, hogy mit is jelent az, hogy integráció, de valahogy úgy lehetne elindulni, hogy annak biztosítása, hogy a különböző árakon végzett fejlesztések együtt is jól működő egységet alkotnak, tehát hogy együtt is jól működnek. Persze az is kérdés, hogy akkor mit jelent ez, hogy jól működnek. Az mindenesetre látszik, hogy ahhoz, hogy ellenőrizzük azt, hogy ilyen párhuzamos fejlesztések együtt is jól működő egységet alkotnak, nyilván valami fajta elgondolásra, valamilyen stratégiára van szükségünk, aminek valószínűleg nagyon sok eleme van, és így kapcsolódik az egész nagyon jól a teszteléshez. Milyen elemek lehetnek ebbe? Nyilvánvalóan ott van a fájlszintű konfliktusok feloldása. Nyilvánvalóan ott van az, hogy az ember megpróbálja lefordítani az eredményt, és mondjuk esetleg a még különböző fájlokba történő módosítások is adott esetben fordítási hibákhoz vezetnek. Megpróbáljuk lefutatni az automatizált teszteket, megpróbáljuk telepíteni ezt az egész rendszert valamilyen tesztkörnyezetbe, esetleg manuális teszteket futtatunk le, és aztán persze ott lehet egy ilyen pont-pont-pont, ahol a pont-pont-pont nem azt jelenti, hogy nem volt elég helyem a szlájdon, hogy még több dolgot kilistázzak itt, hanem arról van szó, hogy igazából ez a stratégia, ami az integráció minőségét és alkalmazhatóságát meghatározza, ez igazából attól függ, hogy ki milyen projekten dolgozik, és ezt minden esetben valahol a projektnek az igényeihez kell igazítani, a projektnek az igényeihez kell alakítani, és meg kell találni azokat a pontokat, amiket a ti alkalmazásodokban, vagy a ti rendszeretekben fontosnak tartotok ellenőrizni ahhoz, hogy az integrációra azt mondhassuk, hogy sikeres volt. Jó, tehát ez semmiképpen nem egy olyan dolog, ami egy receptúra szerint elvégezhető, hanem valami olyasmi, aminek flexibilisnek kell lennie, és segíti a projektnek a specifikus igényeit. Oké, szóval nagyjából képbe vagyunk abban, hogy mi is az az integráció, de miért is akarunk mi folyamatosan integrálni? Mit gondoltok?
Minél hamarabb kiderüljenek
a problémák.
Minél kisebb lépésekben végezni az integrációt. Így van,
mert ugye azt is tudjuk, hogy az integráció egyébként, hogyha az ember így két hetente nekiáll és elkezd integrálni, már nem a matematikai értelemben, akkor az igencsak fájdalmas lehet. Nekem is, amikor legelőször elkezdtem dolgozni, egy olyan szituációba kerültem vele, hogy ott voltunk hárman, dolgoztunk egy kis irodába, és volt egy vezető fejlesztő, aki valahol máshol dolgozott, és aztán két hetente megjelent nálunk, és mondta, hogy ő hozta az új fejlesztési csomagot, és aztán ő gyorsan betolta, akkor simán egy fájrendszerbe volt az egész forráskód, és aztán mi 3 hétig azon dolgoztunk, hogy így kimazsolázzuk azt, hogy most így véletlenül mit írt felül, vagy mit tudom, miket rontott el. És már így, amikor hallottuk, hogy jönni fog megint, holnap jönni fog, akkor már mindenki stresszbe érkezett be az irodába, ami egyébként egy garázs volt egész pontosan. Szóval ebből az is látszik, hogy igen, hogyha az ember így ritkán integrál, akkor az nagyon problémás lehet. Az egyik megoldása annak, vagy az egyik elősegítése annak, hogy az integráció ne legyen annyira problémás, az, hogy az ember sűrűbben csinálja, és erről a Martin Fowlernek van egy kis cikke, amit érdemes elolvasni, mert a szlájdon rajta van a link, el tudjátok olvasni. Igazából általában is elmondható, hogy olyan feladatok, amik ritkán végezve nagyon problémásak lehetnek, hogy az ember megpróbálja minél gyakrabban csinálni, és ez az integrációra igaz, ez telepítésre és sok minden másra is, akkor az embernek kialakul az a gyakorlata, és kialakulnak azok a módszerek, amik ezt végül hatékonyabbá teszik, és persze nyilván az integráció esetében nagyon fontos elmondani azt is, hogy minél kisebb adagokat integrálunk, annál könnyebb megtalálni a konfliktuspontokat, és megoldani ezeket. Nyilván a folyamatos integrációhoz egy nagyon fontos eszköz a build server, ami gondolom mindannyiótok használ a projektjében build servert, vagy legtöbbetek. Ki az, aki használ build servert? Okay, szóval majdnem mindenki. A build server az egy nagyon jó eszköz. Általában build serverek nagyon sok mindent tudnak, és a konfigurációjuk relatíve bonyolult is tud lenni. Amit én a tapasztalatból megszereztem, az az, hogy éveket el lehet tölteni a build server widgetjeinek a konfigurálásával, és szebbnél szebb tételével. Ami után rájöttem, hogy igazából a build server az nem azért van, mert kell, hogy legyen az embernek egy build servere, hanem az azért van, hogy elősegítse a folyamatos integrációt. És ha az ember ebből a kicsit így másik szemszögből nézi a dolgot, a build servert mint eszközt tekinti, és nem mint célt, akkor azért bizonyos dolgok sokkal egyszerűbbé tehetők, mert hasonlóan, mint a agilis négyszögbe, vagy amit az István is mondott, sok olyan dolog van, ami relatíve kevés értékkel, de nagy rizikóval bír a build serverek konfigurálása tekintetében, és azokat simán valószínűleg ki lehet hagyni. Szóval a build serverre érdemes így tekinteni. Tehát, hogyha a build server az egy eszköz, akkor nyilván el lehet gondolkodni azon, hogy milyen eszköz, melyik a legmegfelelőbb eszköz, és én most nem egy ilyen, melyik build server a jobb típusú vitát szeretnék itt indikálni, nyilván ez is nagyon érdekes lehet, és esetleg a végén beszélgethetünk erről is, hanem egy kicsit más szemszögből szeretném megközelíteni a dolgokat. Nekem 3 kisgyerekem van, és ebből 2 lány, és ezért főleg így karácsony előtt nálunk mindig előjön az a probléma, hogy szeretnénk nekik legót vásárolni, és milyen legót vásároljunk nekik. Az egyik, akinek vannak gyerekei és ismeri a Lego vonulatokat, az a Lego Friends, ami egy nagyon szép, csinos, csili-vili, nagyon szép dolgokat lehet belőle megépíteni, viszont nagyjából azt lehet belőle megépíteni, ami a hozzátartozó sablonhoz, vagy a hozzátartozó terv szerint megépíthető, és relatíve kevés kombinációs képességgel rendelkezik. A másik lehetőség, az ember vesz egy Lego alapkészletet, amiben van egy csomó kocka, és akkor abból bármit meg lehet építeni. És hát, hogyha voltatok ilyen szituációban, akkor nem egyértelmű, hogy nem olyan könnyű eldönteni, hogy az ember most pontosan hogyan is áll a problémához. Ezt példát azért hoztam föl, mert rájöttem, hogy valami hasonló szituációban voltunk a Team Foundation Serverrel egész eddig. Volt nekünk egy nagyszerű build modellünk, ami ilyen sablonokon vagy tervezési mintákon alapult, viszont hogyha az ember kiválasztott egy ilyen alapsablont, és megpróbálta bekonfigurálni a hozzátartozó buildet, akkor azért nagyon kevés lehetőség volt. Az a sablon valamilyen koncepciót követett, és annak egy-két paraméterét lehetett módosítani, de hogyha az ember véletlenül valami egészen apró, de mégis más dolgot szeretett volna, akkor egy nagyon bonyolult procedúrát kellett végigjárni a nem tudom hányan próbáltak már megnyitni ilyen XAML-based build templétet, és megpróbálni editálni. Okay, 1-2-en. Okay, azok az emberek jelentkeznek, akiknek így kevesebb hajuk van, mint nekem. Én is sokszor próbáltam, részben összefügg. Nagyon jól működik, hogyha az ember pont azt akarja, amit a sablon kitalált, de hogyha kicsit más szeretnénk, akkor nem. Ehhez képest nagy újítás a Visual Studio Team Services-be, ami aztán egy idő után a Team Foundation Serverbe is bele fog kerülni, az, hogy most van egy nagyon jó ilyen feladat alapú build rendszerünk, ami kicsit így a Lego építőkockákhoz hasonlítható. Nem próbálják meg most már így egy nagyon bonyolult process sablonba leírni azt, hogy pontosan hogy is kell kinéznie egy buildünknek, hanem építőelemeket kapunk, amiből aztán magunk konfigurálhatjuk be a buildünket, és ezzel sokkal könnyebb, flexibilis megoldásokat találni. Tehát ez a két lehetőség van. Per pillanat mind a kettőt lehet választani, tehát hogyha valakinek pont egy olyasmi dologra van szüksége, amit azt tud, és valamiért nem szeretné ezt az új dolgokat megismerni, akkor azt is lehet, de mindenkinek javaslom ennek az új build rendszernek a kipróbálását, mert tényleg nagyon egyszerű, és ezt azonnal meg is mutatom egy demo keretében. Úgyhogy, mint hogy Legóból is meg lehet építeni nagyon trükkös dolgokat, most megpróbálunk bildelni trükkös dolgokat, és most kezdődik az első ilyen izgalmas demo részem. Először is, amit láttok, az egy böngésző, nem nagyon látszik, de nem is kell nagyon látni. Ez a böngésző, ez per pillanat a Visual Studio Teams Services-nek az egyik konfigurációja tartalmaz, ami hozzám tartozik, nyilván egy saját URL-em, a gaspar.visualstudio.com. Tehát az online és felhő alapú rendszerbe fogom ezeket megmutatni. Aguk az ötletek azok a telepített Team Foundation szerverbe is részben alkalmazhatóak, illetve alkalmazhatóak lesznek, folyamatosan kerülnek bele az online felületen található feature-ök, vagy a cloudos feature-ök a telepítettve is. De most így ezzel próbálom megmutatni. Hasonlóan, hogy hányan használtok Team Foundation szervert? Jó, és a webes felületet, már a telepítettnek a webes felületet? Jó, akkor nagyjából úgy képbe vagytok. Valahogy ki lehet választani az embernek egy projektet, és aztán azon a projekten belül lehet dolgozni. Most ez egy projekt, amit csak a demo céljára készítettem, hogy túl sok minden nincsen benne. Viszont van benne forráskód, és itt van egy projekt, aminek a bildelését különböző módon szerettem volna megmutatni. Sokat gondolkodtam azon, hogy milyen projektet is válasszak, mert azt szerettem volna megmutatni, hogy ezzel az új build rendszerrel sokkal bővebben, sokkal több lehetőségünk van mindenféle dolgoknak a bildelésére, és a mindenféle dolog az azt is jelenti, hogy nem csak .NET alapú dolgoknak a bildelése, hanem bármi más, Java, stb. És ez végül egy olyan open source projektet választottam, aminek én is részese voltam. Ez az open source projekt, és ezt helyeztem át most ide a Visual Studio Team Systembe, ez egy olyan open source projekt, amit a ebéd utáni demóban látható SpecFlow-nak a valami specifikációs nyelvének, a parserének az open source projektje, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy ez egy ilyen cross-platform open source projekt. Azt hiszem, jól számoltam, akkor 7 különböző programnyelvet támogat per pillanat. Van benne .NET, Go, Java, JavaScript, Objective-C, Python, Ruby, meg a test data az egészen más. És ezen keresztül próbálom megmutatni, hogy ezzel az új build rendszerrel mi mindent tudunk csinálni. Próbáljuk meg akkor a legegyszerűbb dolgot. Próbáljunk meg csinálni egy .NET-es buildet. Még nincsen igazából egyetlen egy build definition-em se, ez majd a délutáni, vagy későbbi demóhoz fog kelleni. Igazából egy új build definition létrehozása az nagyon egyszerű. Kiválaszt, azt mondom, hogy new build definition, és itt igazából választhatok egy templétet, most az ember így megijedhet, hogy jaj, akkor mégiscsak vannak templétek. Vannak templétek, de azok egészen máshogy működnek. Választok ezt a Visual Studio-sat csak a egyszerűség kedvéért. És itt kiválaszthatom, hogy pontosan mi is az, amit leszeretnék bildelni. Nekem ez egy ilyen Git alapú projekt, és ezt szeretném lebildelni. És itt van egy ilyen checkbox, amit beixelhetek, hogy ez egy ilyen continuous integration build, tehát folyamatosan integrálódó build, ami azt is jelenti, hogy bármikor egy új source elem kerül be a repozitoriba, akkor ez a build automatikusan elindul majd. Jó, létrehoztam a buildemet. Igazából itt ez egy ilyen task alapú build rendszer, ahogy már mondtam, és 4 taskot töltött be nekem a rendszer. Az egyik egy build task, egy tesztfutató task, és aztán egyéb ilyen adminisztratív taskok. Igazából ez gyakorlatilag nekem nem is kell hozzányúlnom. Automatikusan rá fog jönni, melyik az a Visual Studio vagy solution, ami nekem itt a project rendszeremben van, ez a .NET projecten belül a gherkin.c-sharp solution file. Az egyedül dolog, amit érdemes megjegyezni, hogy ebben az én solutionomban tesztek is vannak, viszont ezek a tesztek, ezek nem MS-tesztes tesztek, mert akkor még nem tudtam, hogy ezzel fogok demózni, hanem ezek simán NUnit-os tesztek, hogyha valakinek ismerős ez a jelölés. Szerencsére ez nem probléma, tehát attól, mert ezt a Build Taskot úgy hívják, hogy Visual Studio Test, az nem azt jelenti, hogy nem kiterjeszthető, és egyébként ez a Build rendszernek majdnem mindegyik részére igaz, hogy bármelyik részét ki tudjuk terjeszteni, akár új taskokat is föl tudunk venni. Az egyedül, amit most konfigurálnom kell, hogy az én projektemben ezt nem test DLL-nek hívják, hanem specs-nek, és ezért ezt kell átírnom. Jó, átírjuk, adunk neki valamilyen nevet, adjuk neki azt, hogy Continuous Integration, vagy CI, és indítsuk is el a buildet. Ami történik most az, hogy maga a build rendszer az egy szintén a felhőben fut. Itt a Visual Studio Team Services megpróbál nekem allokálni valahol a felhőbe egy ilyen build agentet, és arra a build agentre elindítani a buildet, és ellenőrizni a projektemet. Amíg ez fut, ez mondjuk egy ilyen másfél perc lesz körülbelül. Addig még menjünk vissza egy kicsit a buildnek a konfigurálására. Attól függetlenül, hogy itt vannak a különböző taskok, és ezzel még beszélni fogunk egy kicsit később. Egyéb opciók is vannak, amiket érdemes megvizsgálni. Én most itt kettő dolgot emelnék ki. Az egyik az a multi-configuration, vagy úgynevezett matrix build opció. Nem tudom, előfordult-e mellettek az a probléma, hogy az adott rendszereteknek többfajta platformot, többfajta mód fordítási opciót kellett támogatni, például 64 bit, 32 bit, debug release, stb. Ehhez ugye eddig vagy megint neki kellett állnunk átkonfigurálni a buildünket, vagy pedig több buildet kellett létrehozni. Ebbe az új build rendszerbe van ez a matrix build, vagy multi-configuration opció, amikor meg lehet mondani különböző variálási faktorokat, és azok alapján több buildet futtat le automatikusan ezeket az értékeket variálva. Tehát a másik nagyon fontos, amit már ismerhettek, azok a triggerek, hogy pontosan mi is az, ami elindít egy buildet, hogy ezek most a check-inek, tehát a fölpusolt új kódok, illetve hogyha azok, akkor pontosan melyik részein, a repozitorin melyik részét akarjuk figyelni. Jelen esetben valószínűleg úgy lenne érdemes beállítani, hogy csak akkor induljon el a build, hogyha valami a .NET-en belül változik, mert attól, mert a jávás rész változik, ezt a buildet valószínűleg nem érdemes elindítani. Nézzük meg, hogy közben mi történt a buildünkkel. Ez közben sikeresen lefutott, és hogyha minden igaz, akkor azt is látjuk, hogy nem csak hogy lefutott, de a tesztek is lefutottak, függetlenül attól, hogy ezek Nginx-os tesztek, nagyon jól beleilleszkedett a rendszerbe, és elvileg megnézhetnénk azokat is, hogy néznek ki a tesztjénk, de tekintve, hogy mindegyik zöld, ezért így azt állítja nekünk a rendszer, hogy ne is nézegessük, hanem inkább dolgozzunk. Jó, dolgozzunk tovább akkor, tehát ez volt egy egyszerű .NET-es build, amit mindenki el tud képzelni. Próbáljunk meg valami egy kicsit bonyolultabbat, mondjuk egy jávás buildet. Ehhez az ember megint megpróbál hozzáadni egy templétet, akkor írtam, hogy megijedt, hogy itt van Xamarin, meg mit tudom én mi, de Java az pont nincs. Itt eldugva a végén van egy ilyen üres, és igazából minden izgalmas dolgot innen érdemes kezdeni. Úgyhogy kezdjünk egy ilyen üres buildet, és adjunk hozzá egy build steppet. Én nem sokat jáváztam életemben, de mondjuk azt tudom, hogy jávás projektek többsége az Mavennel build-el. És a Mavennel sem tudok túl sokat, de azt tudom, hogy a Mavenhez ilyen pom-pom fájlok kellenek. Úgyhogy igazából csak annyit kell csinálnom, hogy kiválasztom a pom fájlt ehhez a Mavennes build-hez. És szerintem igazából készen is vagyunk. Elmentjük. Legyen ez a Java. És fusson. Ugyanaz történik, mint eddig. A felhőbe valahol allokálódik egy build agent. Ez most egy Windows-os agent lesz, ami ugye nem baj, mert nyilván Windows-on is lehet Java-t fordítani, de mindenesetre ez fog történni. Ezt is hagyjuk egy kicsit futtatni. Ezek a Windows-os build agentek, amik így a felhőben elérhetőek, ezek sok mindenre föl vannak készítve, amit láthatok .NET fordításra, Java fordításra, de van rajtuk Node.js, tehát JavaScript alapú projekteket is lehet fordítani, van rajtuk Python alapú projekteket is lehet fordítani velük. Viszont ugye a mi projektünk az egy kicsit trükkösebb, mert abban azért más dolgok is vannak. Mondjuk itt van például a Go, ami egy nagyon szép nyelv, de mondjuk a Microsoft-os cloud-os buildek még nem szupportálják, lehet, hogy majd egyszer erre is sor kerül. Hogyan tudjuk mégis ezeket lebuildelni? Ehhez igazából a rendszernek a kiterjeszthetőségét fogom alkalmazni. A rendszer az úgy működik, hogy függetlenül attól, hogy kapunk mindenféle build agenteket, vagy build agentet ebből a cloudos poolból, de mi is beregisztráltatunk saját build agentet is. És ami még izgalmasabb az, hogy ez a build agent nem feltétlenül kell, hogy egy Windowsos gép legyen. Úgyhogy amit én csináltam egy előkészületként erre a sessionre, az Azure-ba fölöttem egy új Linuxos virtuális gépet, egy Ubuntu alapút, és most éppen be vagyok SS-házba ide, senki nem látja, mert sajnos nem látható a fontnak a színe, és egy nódos package-en keresztül letöltöttem azt az infrastruktúrát, ami kell ahhoz, hogy ezt a Linuxos gépet hirtelen ilyen Visual Studio Build Agent-té varázsoljam. Nem, és ezt már meg is csináltam, nem kell más csinálnom, amit el kell indítanom, ez egy nódos alkalmazás, beírom azt, hogy node agent per VS agent, be kell írnom a credentialjaimet, ami ahhoz kell, hogy hozzá tudjon férni a Visual Studio Online-os buildemhez. És miután sikerült begépelnem a jelszavat, itt el is indult hirtelen egy agent. Megnézhetem az online felületen is, nem nézem meg, mindjárt megmutatom. Innentől fogva az agent ez elérhető, ezt én már korábban bekonfiguráltam, adtam neki egy nevet, úgy nevezik nálam ezt most, hogy Linux agent. Úgyhogy megpróbáltuk egy olyan buildet létrehozni, ami mondjuk megpróbálja a Go-s verzióját ennek a projektnek lefuttatni ezzel a Windows-os agenttel. Most már mi tudjuk, hogy mindig az empty-vel kell kezdeni az izgalmas dolgokat, úgyhogy ez egyszerű. Itt választhatom ki azt, hogy pontosan mi legyen az alap, a default agent, amivel szeretném ezt futtatni, és hát most választjuk ezt a Linux-os agentet, ami vár és figyel arra, hogy valami feladatot adjunk neki. Hozzáadok egy build step-et, ami most jelen esetben csak egy egyszerű command line lesz. Maga a Go-s project ebbe a repozitoribe még kell fordul, úgyhogy igazából itt mindösszesen annyit kell megtennem, hogy lefutatom a make parancsot a megfelelő folderbe, tehát kiválasztom a Go-s foldert és make-elek egyet. Lássuk, hogy ez működni fog-e. És fusson. Fugy. Most azt kell elvileg látnunk, hogy itt közben a Linuxos képem az így felfigyelt, hogy itt valami tennivaló van, és ott közben lefutott, fordulgat a build, és igazából ennyi adat le is futott. Úgyhogy igazából képesek voltunk ezzel a build rendszerrel magát a Make-es projektet is, vagy a Go-s projektet is lefuttatni. Jó? Ezek példák voltak arra, hogy hogyan lehet kiterjeszteni magát ezt a cloudos build rendszert. A Team Foundation szerveres verziója, amikor majd ez a build rendszer a következő verzióba oda is bekerül, pont ugyanígy fog működni, ebből a szempontból nincsen semmi különbség. Az elején beszéltem arról, hogy a nyílt forráskódú fejlesztési modellnek is esetleg lehet köze hozzánk, érdemes esetleg ráfigyelni. Én magamat nem tartom egy ilyen óriás open source developernek, de azért így a Specflow kapcsán sok open source projektre ráláttam, amik ilyen projektvezetés vagy projektszervezés szempontjából is nagyon érdekesen működnek, és szerintem sok olyan dolog van, amit tanulhatunk belőlük, és alkalmazhatunk a saját üzleti, vállalati, fejlesztési módszereinkre. Nyilván ez egy hosszú történet, egy pár elemet szeretnék csak kiemelni, amire legalábbis én felfigyeltem, és ami szerintem nagyon jól működik, legalábbis a jól szervezett open source projekteknél. Egyrészt az első fontos dolog az, hogy nyilván egy ilyen open source projektnél, ahol sok ember dolgozik együtt, és nincsen megfelelő, vagy nincsen annyira hierarchikus rendszer, megpróbálják az ellenőrzésről a visszajelzés fele elmozdítani a fejlesztési folyamatokat. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy én bármit csinálhatok, és annak a bárminek, vagy a módosításaimnak az eredményét lehetőleg én automatikusan visszakapjak. Egyből kapjak egy visszajelzést arra, hogy amit csináltam, az megfelele a standardeknek, az kielégíti a teszteket, az beleilleszkedik a projektbe, anélkül, hogy még bárki is ránézett volna. Sokkal inkább arra ilyen self-service jelleggel működnek a dolgok, hogy én mint fejlesztő, amikor valamilyen kódot hozzáadok a projekthez, akkor tudjam ellenőrizni, hogy az a kód, amit hozzáadtam, az vajon jó-e és megfelelő-e. Konfliktus kerüléstől egyfajta konfliktus pártolás irányába mennek el ezek a projektek. Nyilvánvalóan, hogyha ennyi ember, ennyi különböző fizikailag és kulturálisan is különböző ember együtt dolgozik, akkor nem lehet elkerülni azt, hogy azoknak a akár a kódjai, akárnak a szemlélete, akármi konfliktusba kerüljön. És ezek a projektek mind arra vannak kihegyezve, hogy ezeket a konfliktusokat jól tudják kezelni. Nem véletlenül, hogy a kommunikációs csatornák, amik ezekhez a projektekhez hozzákapcsolódnak, nagyon erősek és nagyon kifejlett kultúrája van a kódról való beszélgetésnek, vagy a dizájnról való beszélgetésnek adott esetben egy ilyen online felületen is. És ami a harmadik, és szintén nagyon fontos, még egy relatív kis open source projekt esetén se lehet mondjuk minden második hónapban tartani egy óriás code review-t és átnézni, hogy na akkor minden, amit eddig csináltunk, még mindig jó-e. Senkinek nincsen energiája, meg lehetősége erre. Ugye ezek az open source projektek úgy biztosítják a maguknak, a projekteknek a minőségét, hogy ahelyett, hogy az eredményt, vagy az egész alkalmazást ellenőriznék, legalábbis ilyen szoftver ilyen kódolási minőség és egyéb minőség tekintetében, a módosításokat elemzik sokkal intenzívebben. Azok az emberek, akik ilyen open source projekteket vezetnek, vagy koordinálnak, azok figyelik azokat a módosításokat, amiket a többiek hozzáraknak, és azokat a módosításokat reviewzzák, azokat a módosításokat ellenőrzik, és nem egy ilyen későbbi óriás kódellenőrző sessionökbe biztosítják a minőséget. Ezek azok a dolgok, amiken nekünk is érdemes elgondolkodni, hogy ezekből mik azok, amiket át tudunk emelni a saját fejlesztési ciklusunkba. Az egészet igazából úgy is meg lehetne fogalmazni, hogy ezek a projektek úgy működnek, hogy nem feladatokat, nem halat adnak úgymond a fejlesztőknek, hogy ez, amivel dolgozhattok, hanem megpróbálják őket megtanítani, horgászni. Tehát nem feladatokat kapnak, hanem lehetőségeket, amikkel aztán ők jobban tudnak élni. Úgyhogy teljesen más jellegű dinamikája van ettől ezeknek az open source projekteknek. És sokáig én úgy gondoltam, hogy ez mindenképpen azt jelenti, hogy káosz lesz a végén, de igazából nem így működik. Nyilvánvalóan ahhoz, hogy ez jól működjön, kellenek olyan eszközök, amik ezt jól támogatják. A Git, mint jelenleg a legismertebb ilyen elosztott verziókövető rendszer, az nagyon jó alapot ad erre. Nyilván ez csak egy eszköz, ezt jól kell használni, de nagyon jó alapot ad erre, hogy ilyen jellegű fejlesztéseket végezzünk, és a Git az nagyon jól megy mostanában a Windows-os platformon is, és a Visual Studio is abszolút támogatja. Ami aztán végül mondom, azt éri el, hogy attól, hogy mert valami elosztott, az nem jelenti azt, hogy káoszos. Hányan használnak közületek Git-et? Így egyre többen, nagyon jó. Git az szerintem az a jó, hogy nagyon sok lehetőséget ad, és ezeket a lehetőséget nem kell feltétlenül egyből elkezdeni használni. Én amikor kezdő Git használó voltam, beültem egy előadásra, ahol az ember 45 percen keresztül arról beszélt, hogy hogyan rendezte át a commitjait interaktív rebase-zel, és akkor mondom, mi van? Mire, mikor van erre nekem szükségem? És aztán amikor 2 év múlva eljutottam én is oda, hogy ezt milyen jó lehet interaktív rebase-zel megoldani azt az adott problémát, ami nekem van, akkor nagyon jó volt, hogy igazából nem még mindig van lehetőségem arra, hogy tovább jobban kihasználjam ennek az eszköznek az adott lehetőségeit. Amit most egy kicsit részletesebben szeretnék megmutatni, az a pull request-ek. Hányan hallottatok, vagy tudjátok, mi az a pull request? Ez egy open source világban eléggé, főleg a GitHub világában eléggé ismert dolog. Most már itt van velünk igazából a Visual Studio-ba is. Mindjárt megmutatom egy demon keresztül, de még mielőtt bemutatnám, egy kicsit megpróbálom elmagyarázni, hogy is kell elképzelni ezeket a pull request-eket. Ugyanaz az ábra, mint ami eddig volt, 2 ember dolgozik, és egy kicsit nézzük más szinten. Egyrészt, hogy most a Zsoltot kicseréltem valamilyen development baseline-ra, mert nyilván általában nem 2 ember dolgozik, hanem sok ember dolgozik együtt, és tegyük fel, hogy Attila az, aki most éppen egy fejlesztést végzett, és szeretné a fejlesztését valahogy a fő branchre visszaintegrálni. Attila úgy gondolt, hogy ezzel a 3 change set-tel, vagy 3 commit után ő már úgy igazából készen van, és szeretné persze ezt még nem tudhatjuk biztosan, de szeretné azt, hogy rákerüljön az ő módosítása, bekerüljön az ő módosítása a codebase-be. Ehhez, hogyha pull request-eket szeretne csinálni, akkor egy open pull request jellegű dolgot tud csinálni, mert azt jelenti, hogy szól a rendszernek, hogy ha-hó, itt van egy ilyen kész kód, légy szíves, használjátok, vegyétek el, mert a tiétek lehet. Aminek hatására igazából az történik, hogy a rendszer valahogy beregisztrálja ezt a módosítás halmazt, mint egy ilyen következő inkrementum. És azt az integrációt, amit majd később mi szeretnénk megtenni, tehát ellenőrizni, hogy ezek azok a fájlszintű és egyéb jellegű módosítások kompatibilisek-e, azt úgy titokban megcsinálja nekünk a háttérben, megpróbálja összemörzsölni a két codebase-t, és megpróbálja adott esetben lefuttatni rá a continuous integration build-ünket, amivel amúgy is szoktuk ellenőrizni a kódunknak a minőségét. Mondjuk tegyük fel, hogy ebben az esetben valami probléma történt, valamelyik teszt nem futott le, vagy valamilyen egyéb probléma történt. Igazából ez a kód, amire ő úgy gondolt, hogy ez már kész van, valójában még nincsen kész, legalábbis nem kompatibilis azzal a baseline-nal, amit ő csinált. Erről ő automatikusan visszajelzést kap, és gyorsan meg tudja javítani, és aztán beküldheti újra ezt a javítást, és ugyanaz történik, mint ami eddig, megint a rendszer megpróbálja összemörzsölni az alap codebase-zel, és még tegyük fel, hogy így másodszorra már sikerül, és végre mindenki boldog, legalábbis a build server. Még semmilyen reviewzás, és semmi egyéb a többiekkel való interakcióra nem volt szükség, ezt mind ő maga egyedül el tudta intézni, egyedül el tudta ellenőrizni, hogy az ő kódja minőségileg megfelele ahhoz annak, ami ebbe a projektbe elvárható. És akkor ekkor van az a pont, amikor másokat is meg tud kérni azt, hogy nézzék meg azt, hogy ezt csináltam, egyéb szempontból vizsgáljátok meg, hogy beleilleszkedik-e a rendszerbe. És aztán valaki, aki valamilyen szempontból gazdája ennek a codebase-nek, dönthet úgy, hogy oké, ez rendben van, ezt be lehet mergelni, vagy be lehet rakni a mi codebase-ünkbe, és akkor gyakorlatilag az, ami eddig csak ilyen idéglenesen titokban létezett integráció, az most hirtelen a fő codebase-ünkre kerül. És tekintve, hogy ez már le is volt ellenőrizve, tehát tudjuk, hogy legalábbis azok az automatizált ellenőrzés fázisok, amikkel végig lehet menni, azokon már végigmentünk. Igazából így sokkal biztosabbak lehetünk benne, hogy végül aztán, amikor az alap codebase-re rákerül ez a módosítás, akkor már sokkal kevesebb konfliktust okoz, sokkal kevesebb olyan konfliktust okoz, amivel a teamnek együtt kéne működnie arra, abba, hogy azt megoldják. Jó, tehát valahogy erről szólnak a pull requestek, egy kicsit talán bonyolult az ábra, egy kicsit megpróbáltam leegyszerűsíteni. Megpróbálunk valamilyen fejlesztést elvégezni, amikor úgy gondoljuk, hogy készen vagyunk, akkor egy pull request-tel jelezzük ezt, a pull request végigmegy azokon az ellenőrzési fázisokon, amiken csak lehetséges automatizáltan, az emberektől visszajelzéseket tudunk kapni, és aztán így kerül bele végül a fő codebase-be. A jó az, hogy ezt már itt is megcsináljuk a Visual Studio Team Services-be, és ehhez a lányaimtól kölcsönvett Lego Delphin lesz a segítségem, amit a lányaim Glu-Glu-nak neveznek, úgyhogy Glu-Glu az én segítőm, és mi ketten alkotunk igazából itt egy teamet. Itt meg is nézhetitek, hogy itt a projekten, igen, én Gáspár és Glu-Glu együtt itt egy team, és mi próbálunk meg együtt dolgozni. Glu-Glu az egy ilyen, igazából így Mac-en nyomja, és mit tudom én, textmétet használ. És most itt a demo erejéig megkértem, hogy azért legalább így valamilyen Microsoftos túlokat használjuk, hogy most Visual Studio kódot fog használni, és ő egy ilyen webfejlesztő, és úgy gondolta, hogy a mi homepage-ünk, ez most egy ilyen bookshopos webalkalmazás, az nem eléggé szép, mert nincsen benne elég felkiáltó jel, úgyhogy egy apró módosítást fog végezni. Oda megy, megpróbálja megtalálni a megfelelő view-kat. Nem nagyon látszik sajnos a képernyő, mindegy, ez egy egyszerű HTML page, vagy hát egy ilyen CS HTML page. És itt van még mindig nem látszik, de itt van itt írjuk ki azt, hogy ezek a webalkalmazásunkban a best offerek, és ő itt most ide berak egy-két felkiáltó jelet, meg, és ezt be is komitálja, ez improve title, jó, És még ezen kívül csinál valamilyen, mondjuk valami egyéb ilyen refactoring lépést is, mert rájött arra, hogy itt ez a sor az mondjuk túl hosszú, és ezt egy kicsit letörte, ezt is berakja egy másik kis commitba. Ezt meg úgy nevezte el, hogy refactoring, nem nagyon látszik sajnos, de el tudjátok képzelni. És mondom, egy ilyen hardcore-os ember, tehát a Git-et is command line-ból nyomja, úgyhogy most létrehoz egy új feature bench-et ennek a, nem elfelejtettem létrehozni egy feature bench-et ennek a hatására. Mindegy. Most létrehozunk egy új branch-et erre. My feature. És ki is checkoutoljuk. Jó, és igazából már is commitált a dolgot, úgyhogy csak fel kell küldeni a szerverre. Git push origin my feature, csak próbálom ezt így szépen felpusholja. Nagyon jó. És oda megy a Visual Studio Online, illetve a Visual Studio Team Services-nek a felületére. Ő is megnyitja ugyanazt a projektet, itt most egy glue-glue vagyunk. Egy másik browsert használ, ő Chrome-ot használ. És a kódnál meg tudja nézni a saját módosításait, csak át kell váltani a másik Git repozitorira. És igazából itt a branch-ek között ő már látja azt, hogy itt létrejött egy új branch, ami most per pillanat ott létezik a rendszeren. Ez most egy pull request-et fog létrehozni. Azt mondja, hogy már pedig az én My Feature branch-em azt szeretne majd a masterre integrálódni. Itt leírja szép egy ilyen rövid megjegyzésbe, hogy miről is szól ez az egész, és létrehozza a pull request-et ehhez. Azt lehet látni egyből, hogy a rendszer már is leellenőrizte, hogy amúgy így file szinten ezek a két dolog, ez konfliktusmentes, tehát össze lehet merge-elni a fájlokat. És ami szintén látszik, hogy itt elindult egy build, ami majd ellenőrizni fogja, hogy ezek a módosítások lefordíthatóak, illetve a tesztek lefuttathatóak. Most ezt nem várjuk meg, hanem illetve annyit csinál még ő, hogy megkérdezi Gáspárt, hogy szerinte is jók ezek a change-ek, úgyhogy meghív egy új reviewert, mondjuk Gáspárt, nagyon sokan mások nincsenek is itt a teambe, esetleg még tud küldeni egy e-mailt is, hogy légy szíves, reviews meg a branch-emet. És Gáspár is oda megy az ő kis saját browserébe, ami szintén átvált a megfelelő Git repozitorira. Nyilván az e-mailből is rákattinthatna a linkre, de nem szeret demo közben e-maileket olvasni. És láthatja azt, hogy mi is az, amit glue-glue szeretne a mi projektünkbe bevinni, és át tudja nézni azt, hogy milyen módosítások történtek, tud megjegyzéseket fűzni hozzá, és egyfajta ilyen kommunikáció alakulhat ki a kettőjük között, függetlenül attól, hogy mondjuk adott esetben fizikailag, időzónailag, vagy bármilyen más szempontból nem feltétlenül tartoznak egy rendszer alá, meg aztán egy ilyen overall response-t is mondhat, hogy jó, ez így rendben van, egy-két suggestion-em az mégiscsak volt, de azt látja, hogy amúgy egyébként minden rendben van, közben a build is lefutott, úgyhogy hogy igazából ezt valószínűleg be lehet rakni a codebase-ünkbe, úgyhogy el is fogadja, és ezzel az a change, amit glue-glue készített, az bekerült a termékbe. Jó, tehát valahogy így kell elképzelni a dolgot így Visual Studio szintjén. Szerintem kevés idő maradt. Ezt a résztnek egy ilyen összefoglaló szlájdja az, hogy igazából attól, mert valami open source fejlesztés, attól nem jelenti azt, hogy nincsen köze ahhoz a mi cégen belüli munkánkhoz. Nagyon sok ötletet át lehet venni, különösen project szervezés és project management tekintetében. Sokat lehet tanulni az open source projektekből. A pull request az egy lehetőség ezek közül, van sok más is, de egyre többen használnak üzleti fejlesztésnél is pull requesteket, és egyre többen szervezik így a projektjeiket. Integrációs tesztelésről csak egy pár szót fogok mondani, demót azt nem fogok most mutatni. Amúgy is majd ebéd után a kettővel Túróci Attilának az előadása egy kicsit jobban belemegy ennek a részleteibe. Amikor integrációs tesztelésre gondolok, általában ezzel a példával szoktam a beszélgetést elindítani, ez az űrsikló programból vett kép. Az űrsikló program, ami 70-es évek körül volt ugye aktív, akkor fejlesztették ki, és 70-es évek végén folytak a mindenféle tesztek a program sikerességét vizsgálandóan. És hát nem sokat tudok az űrsiklókról, de azt mondjuk így könnyű belátni, hogy a fellövés az valószínűleg az egyik legdrágább művelet egy ilyen űrsiklás dologban, ugye, mert egy csomó olyan nem alkalmazható alkatrész, meg elégnek, meg mit tudom én micsoda, már hogy a üzemanyagtartályok. A másik meg, hogy a landolás, tehát amikor effektíve le kell érkezni a földre, és biztonságban meg kell állni, ez meg valószínűleg az egyik legrizikósabb. Úgyhogy vélhetőleg, amikor ezek a tesztek folytak, ők is abban a problémában kerültek, hogy szeretnék tesztelni a landolást, anélkül, hogy a fellövésnek a költségeit ki kelljen fizetni. És ugye normálisan sejtjük, hogy a landolások és a fellövések száma azok úgy közel van egymáshoz, legalábbis jó esetben. Úgyhogy biztos sokat kellett gondolkodniuk arról, hogy ezt hogyan is oldják meg. És végül egy nagyon frappáns megoldást alkalmaztak, egy Boeing 747-est alakítottak át, illetve kettőt is, aminek a tetejére rá tudták rakni az űrrepülőt, és a Boeingek vitték föl az űrrepülőt, és aztán a landolást tudták tesztelni anélkül, hogy igazából valójában föl kellett volna lőni az űrrepülőt, egy nagyon trükkös megoldást alkalmaztak. Egyébként ez a trükkös megoldás annyira nem is trükkös nekünk, hiszen mi is alkalmazunk ilyen megoldásokat. Egy csomó esetben kell olyan infrastruktúrát kiépítenünk, ami mindösszesen arra szolgál, hogy valamelyik másik részét a rendszerünknek könnyebben tudjunk tesztelni, ugye? Ezt hívják úgy nálunk, hogy stub, ugye? Stubolás. Ugyanezt csinálták ők is. Mégis mi is az, amit ez a példa így tanít nekünk, vagy mi az, amit megláthatunk ebből? Sok mindent, de mondjuk legalább kettő dolgot. Az egyik az, hogy az integrációs tesztelés bazi nehéz. És igazából néha nagyon jó ötletekre van szükségünk, nagyon jó megoldás, trükkös megoldásokra van szükségünk ahhoz, hogy a megfelelő módon tudjunk tesztelni. A másik dolog, amit legalábbis ez a történet üzenhet nekünk, az, hogy tuti biztos vagyok benne, hogy nem fordult elő az a szituáció, hogy halló, Houston, gondunk van, kész az űrrepülő, nem tudjuk tesztelni. Valószínűleg nem akkor jöttek rá arra, hogy itt a tesztelési problémát meg kell oldaniuk, amikor már készen állt az űrrepülő. Biztos vagyok benne, hogy még egyetlen egy csavart, vagy szöget, vagy nem tudom, mi van ilyen űrrepülőkbe, se csavaroztak be, és már tudták, hogy ez lesz a megoldás. Sőt, még arra is egészen biztos vagyok, hogy amikor tervezték, hogy milyen hosszú is legyen egy űrrepülő, szerintem már tudták, hogy akkorának kell lenni, hogy ráférjen egy 747-esre, ami akkoriban a legnagyobb repülőgép volt, tehát ugye ez egyfajta méretkorlátot is jelentett. És ez, ami nekünk is érdemes elgondolkodni. Tesztelni nehéz, természetesen, integrációsan tesztelni még nehezebb, de hogyha előre gondolkodunk arra, hogy hogyan is fogunk tesztelni, akkor a dolgok azért sokkal könnyebbek tudnak lenni. Jó? Ezzel kapcsolatban is egy kicsit visszaugorjunk a Visual Studio Team Services-re. Csak annyit szeretnék kiemelni, hogy azt láttuk, hogy vannak build szervereink, vagy van build szerverünk, ami a cloudba fut. Amit nem láttunk annyira, vagy csak egy kicsit, hogy ezek a build szerverek, ezek önmagában egy ilyen elosztott struktúrát alkotnak, tehát ez nem egy darab szerver, hanem mindenféle build agentjeink, és még egyéb dolgok vannak ott. Ez az elosztott struktúra részben a skálázhatóságot okozza, eredményezi, tehát hogy egy cloudban lévő build server nagyon sok projektet is együtt le tudjon buildelni. De ezek a build agentek egyébként nagyon hasznosak abból a szempontból is, hogy speciális integrációs problémákra felkészítsenek minket. Amit láttatok az előző demóban, nekem ott egy speciális integrációs problémára volt szükségem, mégpedig arra, hogy le tudja fordítani egy Go projektet. Yeah. Erre azok a build agentek, amik ott vannak, vagy amik akár a cégünknél otthon állnak és várják, hogy buildeljenek, valószínűleg nem alkalmasak. De senki se állít meg abba bennünket, hogy egy adott célra, egy adott projektnek a speciális igényeire egy új build agentet állítsunk szolgálatba, ami úgy van felkészítve, hogy azokat az integrációs problémákat meg tudja oldani. sokáig az előző cégemnél sokáig azon szenvedtünk, hogy volt egy-két build agentünk, azon volt egy-két Visual Studio, mit tudom én, verzió, vagy .NET verzió, és mindig, amikor jött egy új projekt, akkor mindig kétségbe voltunk esve, hogy jaj, most vajon felrakhatjuk-e a .NET 4.5.2-t arra a gépre, és milyen egyéb buildek fognak meghalni. Mi rájöttünk arra, hogy miért is kell nekünk ugyanazt a build agentet használnunk az összes projekthez. És hogyha persze az embernek fizikailag kell megvennie a hardvert és beállítani a szerver szobába, akkor ez egy kicsit macerásabb, de hogyha akár private cloud, vagy akár igazi cloudon belül egy build agentnek a létrehozása az tényleg csak fél óra, akkor ez egy sokkal könnyebben, egy csomó új lehetőséget nyit ez számunkra, például azt is, hogy egy adott projektnek a build igényeire egy saját build agentet állítsunk be. Jó, szóval erről, ezt érdemes ebből a szempontból elgondolni, és így tud segíteni nekünk ez egész. Jó, az előadásom zárásaként útra valaminek általában ugye három dolgot kell általában útra valami, úgyhogy én már így is túlhaladtam azzal, hogy négy van. Egyik és legfontosabb az, hogy a folyamatos integráció, vagy continuous integration az nem egy tool, nem egy eszköz, nem egy process, az egy szemlélet. És ez az, ami ezt a szemléletet kell valahogy alkalmazni a ti saját élethelyzetetekre. Nyilván nagyon sok ötlet van a világban, és egy párat próbáltam megmutatni itt az előadásba is, de a lényeg az az, hogy magát a szemléletet átvigyétek, és megpróbáljátok a ti projekteteken belül megtalálni a lehetőségeket ehhez. Természetesen az ötletek megvannak, akkor ahhoz kell egy jó eszköz, ami ezt megvalósítja. Nyilván jó eszközzel hatékonyabban lehet dolgozni. Ami számomra pozitív az, hogy egyértelműen a Visual Studio is abba az irányba megy, hogy minél flexibilisebb, minél jobban támogassa a speciális igényeket, és erre próbáltam egy pár példát felhozni az előadásba.